153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, örömömre Bíró Anikó, a Kiskunhalasi Református Egyházközség Benyámin Szociális Intézményének vezetője. Köszöntelek, Anikó, szia!
Szia, Ágnes, és köszöntöm a hallgatókat!
Talán ezt az intézményt Benyámin lakóotthonként ismerik sokan, ugye a lakókkal sokan találkoznak a városban, találkoztak, ugye, amíg nem volt ez a vírushelyzet. Mi ez a névváltozás? Most ugye szociális intézménynek hívnak benneteket.
Valóban Benyámin lakóotthonként kezdtük meg a működésünket, és ami érdekes a mai nappal kapcsolatban, hogy éppen ma van 12 éve, hogy beköltözöttek a lakók a lakóotthonba. Emellett az egyházközség működtetett már 2008-tól egy támogató szolgáltatást, és úgy döntött a presbitérium 2017-ben, hogy ezt a két szolgáltatást egy intézményi keretbe integrálja, és akkor lett a nevünk Benyámin Szociális Intézmény. Tehát van egy bentlakásos része, ami a lakóotthoni rész, van egy alapszolgáltatásunk, ami a támogató szolgáltatás, illetve az idei évtől fejlesztő foglalkoztatást is biztosítunk egy előre 5 lakónak.
Ez tulajdonképpen, ez a támogató szolgálat, ez mit jelent?
A támogató szolgáltatás a családjukban fogyatékossággal élő személyeknek nyújt szolgáltatás, személyi segítés, illetve szállító szolgáltatás formájában. A mi kapacitásaink leginkább arra elegendőek, hogy gyerekeket szállítunk Kiskunhalasról Kiskörösre, a speciális iskolába, illetve a környékbeli településekről a református egymébe ide Kiskunhalasra.
Értem. Hát ez azért jelentős változás. Na, de igazából ami miatt én nagyon régóta szeretnék már veled riportozni, ugye nagyon szerves és fontos része vagytok a városnak, a református egyházközségnek is, hiszen egy olyan diakónia, olyan segítő szolgálatban vagytok, ami példaértékű, és hát te tulajdonképpen hány éve dolgozol itt vezetőként? Az is körülbelül ilyen
13 éve lesz az idén, igen.
13, ami azért gombócból is sok, de 13 éve egy munkahelyen az már egy nagyon szép teljesítmény. Szóval, hogy indult a te életed? Halasi vagy-e sem? És hogy kerültél tulajdonképpen ebbe a szakmába?
Nem vagyok halasi. Én egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településről, Vajáról származom, és gyakorlatilag a szakmai elhivatásom az Nagykörösön, a Nagykörösi Tanítóképző Főiskolán kezdődött, ahol diakónusi tanoktató szakon tanultam, illetve végeztem, majd ugyanebben az iskolában egy pár év múlva a szociális munkás diplomát is megszereztem, és hát gyakorlatilag ezekben az időkben én nem gondoltam, hogy fogyatékkal élő emberekkel fogok foglalkozni, sőt, volt egy hosszabb idő, még első évfolyamos koromban, amikor nagyon gyorsan végeztünk a vizsgaidőszakkal, és 2 hetet önkéntesként eltölthettem egy nagyobb létszámú fogyatékos otthonban, és onnan azért úgy tértem haza, hogy nem tudom, hogy mire befejezem az iskolát, milyen területen fogok elhelyezkedni, de nem valószínű, hogy fogyatékkal élő emberekkel fogok foglalkozni. Azt gondolom, hogy ez az Úristennek a humora, hogy azért csak sikerült már 20 pár éve velük. Volt időszak az életemnek, amikor együtt is éltem velük, de közöttük lenni, közöttük szolgálni.
Ez tényleg nagyon érdekes, mert azért, aki ezen a területen dolgozik, tudja, hogy fantasztikus örömöt ad, amiről majd nyilván majd mesélni fogsz nekünk, ugyanakkor nagyon nehéz. Tehát, hogy ezt nem mindenki bírja, akár mentálisan, akár fizikálisan. És hogy ez tök érdekes, hogy én azt gondolnám, hogy aki ezen a területen fogyatékkal élőkkel dolgozik, azok már gyerekkoruktól kezdve valahogy elhívást éreznek. És érdekes, hogy mondod, hogy te még a diakóniai évedben is inkább arra gondoltál, hogy na, ez klassz minden, de nem. Szóval akkor hogy történt, ahogy befejezted az iskolát?
Hát valójában ez az akkori félmondatom az nem elsősorban a fogyatékkal élő embernek szólt, hanem magának annak az intézményrendszernek, amiben ebben a 2 hétben részese voltam. Ugyanis nyilván ma már ennek a másik oldalát is látom, tehát munkáltató, illetve dolgozói oldalról is, hogy amikor megérkeznek a lelkes önkéntesek, ők azért ott igyekeznek megváltoztatni az intézmény szerkezetét, mert sok idejük van, meg sok ötletük, ami nem biztos, hogy egy megszokott rendszerben mindig jó, és valójában itt is ezt tapasztaltam, hogy mi ebben a két hétben éjjel-nappal ott voltunk az ellátottak körül, mert ugye ha lejárt a műszakunk, nem volt igazából hova mennünk, nem kellett hazamennünk a családunkhoz, úgyhogy a szabadidőnket is velük töltöttük, és hát nagyon sok időt töltöttünk az ottani ellátottakkal, ami nyilván az ottani dolgozóknak nem feltétlenül tetszett, és ez így a két hét végén el is hangzott, hogy és már jó lenne, hogyha ezt befejeznénk, mert hozzászoktatjuk a lakókat ahhoz, hogy ennyire személyes kapcsolatban legyenek velük, és majd tőlük is ezt fogják elvárni, és igazából nekem ez volt az, amire én nem tudtam volna igent mondani.
Igen, ez egy érdekes szituáció lehetett. Hogyan alakult akkor a pályát tulajdonképpen?
Mikor elvégeztem a főiskolát, én az utolsó években is már gyülekezeti diakoni szolgálatra készültem, illetve ami nekem nagyon fontos volt ezekben az időkben, és aztán azért elkísérte a későbbi éveket is, az pedig a közösség, és a közösségben való szolgálat, és a közösség is egy ilyen kisebb, átlátható, befogadó közösséget jelentett számomra. Úgyhogy a diploma után én Tótvázsonyba kerültem, ott akkoriban működött egy diakóniai központ, ahol belföldről, illetve külföldről református csoportokat, legfőképp fiatalokat fogadtunk, és hát igazából abban az időben épült ez a központ, és én ott dolgoztam egy fél évig. És aztán, hát mikor ott vége lett a nyárnak,
és... Mi volt, bocsánat, közben, mi volt a feladatod?
Hát gyakorlatilag minden, amit egy ilyen ház körül lehet, megszerveztük nekik a programot, ők bekapcsolódtak a mi munkánkba, tehát amit a ház körül kellett egy csoporttal tevékenykedni, illetve hát az ő ellátásuk volt a mi feladatunk az ételkészítésben, asztal körüli, vagy a konyhai tevékenységekben, de volt egy nagy kert is, tehát ott levendulát termesztettek, úgyhogy a levendula szeretete az azért nálam az is innen.
De a diakónia az valaminek a segítése, tehát ezek a fiatalok, mi volt a problémájuk?
Nem, ők azért jöttek oda, ők is, hogy szolgálatot tegyenek, tehát gyakorlatilag abban az időben a feladat az volt, ez volt ez a szolgálat, hogy felépüljön ez az ifjúsági központ, ami később majd valamilyen lelkigondozói központ lehet.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Bíró Anikóval, a Benyámin Szociális Intézmény vezetőjével, a Református Egyház egy nagyon fontos intézményének vezetőjével. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a mai interjút Bíró Anikóval, a Kiskunhalasi Református Egyház Benyámin Szociális Intézményének vezetőjével, hát közismertebb régebbi nevén a Benyámin Lakóotthon vezetőjével. Mondtad, hogy a főiskola elvégzése után tulajdonképpen egy ilyen ifjúsági házban kezdted meg a pályádat. Ott mennyi időt töltöttél, és merre vezetett az utad?
Egy fél évig voltam Tótvázsonyban, és onnan Garára kerültem, ahol gyülekezeti diakóniai szolgálatra való indítatással érkeztem a Fekete Ágihoz, talán ismerős lehet az ő neve a hallgatóknak.
Igen.
Ő abban az időben ott református lelkipásztor volt, és én tényleg úgy indultam, hogy gyülekezeti munkát fogok végezni. Igazából ott kerültem kapcsolatba úgy a fogyatékos emberekkel, hogy a velük való közösségi létet is megtapasztalhattam, ugyanis Ágiéknál akkor a parókián működött már egy kézműves műhely, ahová a garai szociális intézményből vittek ki néhány ellátottat, és ők ott tevékenykedtek hétköznapokon, és ami még fontos volt az, hogy hétvégén havonta egyszer legalábbis úgynevezett bárka hétvégéket szerveztek ezeknek az embereknek, ahol több ellátottat is kihoztak, és egyetemista főiskolás fiatalok jöttek le leginkább Budapestről ezekre a hétvégékre, és szerveztek nekik programokat.
Itt az előző rész vége fele mondtad, hogy tulajdonképpen a legelső élményed az nem volt annyira pozitív egy ilyen intézményben, pont azért, mert a dolgozók nem úgy álltak hozzá, tehát, hogy oké, segítünk, de azért mindent nem adunk, és most amit elmondtál, abból nekem az derül ki, hogy számodra ez egy borzasztóan fontos terület, hogy a sérültekre ne úgy tekintsünk, mint egy elándó feladatra, etettük, itattuk, nincs semmi baja, nem fázik, nem éhes, hanem, hogy valamit csinálni, segíteni nekik valamit csinálni. ez már akkor ott megfogalmazódott benned?
Hát én azt gondolom, hogy aki ezeken a bárka hétvégéken akkoriban részt vett, mindenképpen ez fogalmazódott meg, ez a közösségi élmény, ez a partnerség, a másság elfogadása, a tolerancia, az teljesen természetes dolog volt, ezt nem kellett magyarázni vagy kérni senkitől, aki ide belépett ebbe a közösségbe, az itt ezt élhette meg.
Hogyan folytatódott az életed?
Gyakorlatilag ezek voltak azok az évek, amikor elkezdtek az országban lakó otthonok, úgynevezett kis csoportos lakóotthonok létrejönni a több száz fős intézmények mellett, és lehetőség nyílt egy pályázat útján arra, hogy civil szervezetek is létrehozzanak lakóotthont, és az Ági által működtetett Garai Ház Alapítvány is megpályázott egy ilyen lehetőséget, és így jött létre Baján a Tarka Barka lakóotthon, aminek én a kezdetektől a részese lehettem magában a létrehozásban, illetve az azt követő néhány évben a lakóotthon beindításában, és gyakorlatilag az életemet ott osztottam meg velük, mert a bárka szellemiségében igyekezett működni ez az otthon, tehát a segítők is bent laktak a sérültekkel.
Értem. Hogyan folytatódott az életed? Mert nyilván te is aztán családot alapítottál, illetve hát azt gondolom megváltoztatja ezt a szemléletet, hogy együtt lakunk, hiszen akkor már az embernek saját családja is van.
Igen, azt gondolom, hogy azért az együttélés, ez a fajta közösségvállalás nagyon nagy odafigyelést kíván az embertől, tehát mi ott akkor nagyon szigorúan vettük azt, hogy tartsuk be a szabad napjainkat, a szabad hétvégéinket, a hosszabb idejű szabadságainkat, és akkor ez elvárás is volt, hogy abban akkor menjenek is el, akik szabadságon vannak a házból, hogy tudjanak töltődni. És hát azt gondolom, hogy én első körben 3 évet töltöttem így el a lakóotthonban, és azt követően 1 évet Angliában önkénteskedtem. Ez volt nekem gyakorlatilag a feltöltődésem, vagy az ebből való kiszakadásom. Amikor eljöttem, akkor úgy volt, hogy nem fogok visszamenni, de visszahívtak, és akkor Anglia után még néhány évet szintén a bajai lakóotthonban segítettem, de akkor már nem bent lakó segítőként.
Angliában mit csináltál?
Ez is érdekes, mert Angliában egy Tóth Vázsonyhoz hasonló missziós központban voltam. Annyi volt a különbség, hogy ugye itt már nem épült a központ, hanem ott csoportokat fogadtak, és gyakorlatilag a világ minden tájáról voltak önkéntesek, ők dolgoztak kvázi ebben a központban, és itt is, ami nagyon fontos volt az, hogy az Isten közösségét, a vele való és a társainkkal való közösségben való létet tudtam nagyon erőteljesen megtapasztalni ebben az évben, ez egy fontos állomás volt az életemben.
Akik nem tartottak velünk, tehát a Tóth Vázsonyhoz hasonló hely, az azt jelenti, hogy egy ifjúsági központ, ahol nem sérültekkel foglalkoztatok, tehát ilyen szempontból valóban kiszakadás volt, vagy pihenés volt az itthoni bajai otthonból és az ott végzett munkából. Említetted, hogy utána jó néhány évig még ott voltál Baján, amikor visszajöttél Angliából. Mi volt az oka, hogy nem bentlakóként voltál már a bajai sérültek között? Családot alapítottál?
Nem, akkor még nem. Hát egyrészt azért változtak az idők, változtak a rendszerek, tehát hogy ma már nem mondhatnám így is, hogy nem divat talán ez, hogy nem jelentkeznek olyan sokan erre a fajta életközösségre, tehát ez volt az egyik gondolat, amiért nem. Másrészt pedig úgy tudtam őket támogatni, hogy én úgy éreztem, hogy szükség van a jelenlétemre, valamiféle biztonságot nyújtottam nekik, de én közben elkezdtem egy támogató szolgálatnál dolgozni ezekben az időkben, és gyakorlatilag a szabadidőmből ajánlottam föl nekik olyan órákat, ami alatt az ottani dolgozók egy kicsit felszabadulhattak.
Értem, tehát tulajdonképpen önkéntesként dolgoztál már ezekben az években. Oké, innen fogjuk folytatni. Nagyon izgalmas és érdekes útba és történetbe és munkába tekinthetünk be Bíró Anikó segítségével. A Benyámin Szociális Intézmény vezetőjével beszélgettünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést és interjút. Bíró Anikó a vendégem. Régebbi nevén a Benyámin lakóotthon, a református, halasi református egyház Benyámin lakóotthonának a vezetője, amely most már Benyámin Szociális Intézményként működik, hiszen kibővült 17 óta szolgáltatások, segítségek köre. Ott tartottunk az életutatban, hogy Baján vagy, már támogató szolgálatnál dolgozol, igazából önkéntesként jársz be a bajai lakóotthonba a sérültekkel dolgozni, segíteni. Hogyan folytatódott a pályád?
Hál' Istennek azt mondhatom magamról, hogy szerencsés vagyok, mert nem kellett még eddig munkát keresnem. Tehát innen is úgy folytatódott, hogy megkerestek Dunaharasztiról a bárkából, hogy akkor éppen közösségvezetőt kerestek. Azt ugyan nem vállaltam el, de támogató szolgálatvezetőre is szükség volt, és én, ahogy említettem korábban, akkor éppen főállásban támogató szolgálatvezetőként dolgoztam, és kész voltam váltani, mert ugye azért ez egy nagy mozgás is volt Bajától Dunaharasztiig, és akkor így kerültem Dunaharasztira a bárkában, ahol 2 évet töltöttem el támogató szolgálatvezetőként, és gyakorlatilag itt ért ismét egy újabb megkeresés Édes Árpádéktól, akik akkor kerültek Harasra református lelkészként a gyülekezetbe, hogy épül itt egy lakóotthon, és oda szeretnének egy vezetőt, és ők tudták az én lakóotthonos múltamat, úgyhogy így bátorkodtak engem fölkeresni. Akkor én már éppen házasuló félben voltam.
Micsoda gyönyörű kifejezés.
Terveztük az esküvőnket, és ugye akkorára érett meg a most már férjemben, aki egyébként dunaharaszti lakos, hogy ő kész mozdulni. Ez nekem ugye nem volt nagyon nehéz, hiszen ahogy említettem, Bajáról indultam, onnan Tótvázsony, Baja, Dunaharaszti, tehát hogy mehetünk tovább Kiskunhalasra. Neki nehezebb volt ezt a döntést meghozni, így kerültünk aztán 2008 őszén Kiskunhalasra.
És ekkor már érett volt benned, ugye mondtad, hogy egészen más azért egy lakóotthonban a sérültekkel dolgozni, mint mondjuk egy támogató szolgálatot vezetni. Tehát akkor kész voltál arra, hogy ismét.
Igen, ez valóban teljesen más, hiszen ahogy ezt is említettem már korábban, hogy nekem a közösség az egy nagyon fontos hívószó az életemben. Egy támogató szolgálatnál nem feltétlenül élhetem meg ezt a közösséget, úgyhogy ez valamilyen szinten hiányzott. Ugyan a bárkában, a támogató szolgálat mellett ott éltük ezt a közösségi életet, mert ott is lakóotthon, kézműves foglalkoztató, tehát ott az irodánk, a támogató szolgálat irodája ebben a műhelyben volt, tehát én nap mint nap találkoztam velük, de mégis jó volt arra gondolni, hogy újra egy ilyenfajta napi közösségbe kerülhetek.
Hát és akkor itt vagyunk Kiskunhalason, kérem szépen, az elmúlt 13 év hogy indult?
Hát nem volt egyszerű, azért azt kell mondanom, hiszen 2008 őszén, mikor én ide becseppentem, vagy ideértem, akkor az épület már készen volt, ami szintén egy pályázati forrásba tudott megvalósulni. Ez volt azt hiszem az utolsó olyan pályázat, ami lakóotthonok létrehozására jött, és megyénként egy szervezet nyerte el a támogatást, így Bács-Kiskun megyében a Kiskunhalasi Református Egyházközség. Tehát az épület már állt, ki voltak választva azok a lakók az akkor a gyülekezet fenntartásában működő gyerekházból, akik át fognak költözni majd a lakóotthonba, így gyakorlatilag az engedélyeztetés folyamatát kellett végigcsinálnom, ami egészen ősztől, ahogy mondtam is, február 16-áig tartott, február 16-án, 2009. február 16-án kaptuk meg a működési engedélyt, és hát eközben az egyházközségnek azért volt már támogató szolgálata, ezt is igyekeztem segíteni ez alatt az idő alatt.
Tulajdonképpen a lakóotthonban ugye már az iskoláskorból kinőtt lakók vannak, hányan vannak most, és hogy működik ma a szervezet, mondjuk a lakóotthon része?
A lakóotthonnak 12 főre van működési engedélye a kezdetektől is, tehát mindig 12 fővel működtünk. Azt kell mondjam, hogy jelenleg 16-an vannak a várólistán, tehát lehetne akár egy újabb lakóotthont is létrehozni, mert igény lenne rá, és azt látom, hogy ez lesz a jövő, mivel a nagy létszámú szociális intézményeknek az úgynevezett lebontása vagy kitagolása történik, és új intézményeket nem lehet létrehozni, már csak támogatott lakhatás formában, ami 2-3, maximum 25 főnek az együttélését, lakócentrumokban történő együttélését segítheti vagy támogathatja.
Gondolom, hogy ez egy nagy probléma lehet a sérült emberek, illetve a családjaiknak, hogy most otthon éljen a családban, el tudják-e látni, vagy úgymond egy ilyen lakóotthonban, aki nálatok lakik, ő hazajár, nincs is otthona, szóval hogy van ez?
A 12 lakónk ebből a szempontból nagyon vegyes háttérrel rendelkezik. Vannak olyanok, akik heti rendszerességgel, már hogy COVID előtti történetet értem, tehát hogy a hétvégét hét otthon töltik, van, akit rendszeresen két hetente vagy havonta visznek haza, van olyan is, akit ritkábban, de akkor hosszabb időre, és van olyan is néhány lakónk, akinek vagy azért, mert nincs hozzátartozója, vagy azért, mert olyan egészségi állapotban vagy szociális körülmények között él, hogy nem tudja már az otthonában fogadni, még csak látogatás céljából sem. Nekik teljesen a lakóotthon az otthonuk.
Hány munkatársal tudjátok ezt a feladatot ellátni?
Ebben is nagyon szerencsések vagyunk, és ezért nagyon hálásak vagyunk a fenntartó egyházközségnek, hiszen 8 gondozó dolgozik a lakók körül, ez pontosan kétszerese annak, amit egyébként a jogszabály előír. De mivel nálunk azért halmozottan sérült, illetve súlyosan fogyatékos felnőttek élnek, akikre azt szoktuk mondani így házon belül, hogy egyemberesek, nagyon fontos, hogy ennyi ember vegye őket körül.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk, Bíró Anikóval, a Benyámin Szociális Intézmény vezetőjével folytatjuk a beszélgetést, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai interjút Bíró Anikóval, a Kiskunhalasi Református Egyházközség Benyámin Szociális Intézményének vezetőjével. Ugye tulajdonképpen, ahogy említette, 12 fogyatékkal élő, már nem iskoláskorú lakótok van, és hát 16-an már várnak sorba. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, tehát hogy mennyire lefedett ez a terület, vagy ahogyan az idős otthonokban is iszonyatos a túljelentkezés, itt is ebben találkozhatunk.
Igen, azt gondolom, hogy éppen ezért, mert hogy új intézményeket, új férőhelyeket nem lehet létrehozni, ezért is nagyon sokan vannak, akik a családban nem tudják megoldani a fogyatékkal élő személyeknek az ellátását, leginkább azért, mert a szülők is idősödnek, az egészségi állapotuk nem engedi meg, ezért nyilván jó lenne, hogyha több most már úgynevezett támogatott lakhatás jöhetne létre. Annyi gond van a támogatott lakhatásról, hogy ott azért az önálló életvitelre képes lakókat fogadják, akiknek ugye itt csak a lakhatást biztosítják, de onnan esetleg tudnak menni dolgozni, és hát bizony a halmozottan sérült emberek nem minden esetben férnek bele ebbe a keretbe, tehát az ő ellátásuk azért elég bizonytalan.
Értem. Egy kicsit arról mesél nekünk, Anikó, hiszen hosszú évek óta fogyatékkal élők között dolgozol, az ő munkájukat, közösségüket épített, segített, szervezett, hogy nagyon sok fiatal fordul-e felé a terület felé. Én azt gondolom, és azt látom egy némelyiküket ismerve, hogy igazából fogalmuk sincs arról, hogy ez milyen. Szóval, hogy milyen sérültek között élni, dolgozni, működni?
Nagyon fontos az, hogy nagyon nyitottnak kell lenni feléjük. El kell tudni fogadni a másságot, azt is, hogy lehet, hogy olyan képet látunk, amikor először megpillantjuk őket, amitől megijedünk, vagy nem tetszik, de ahogy eltöltünk velük egy kis időt, akkor rögtön kiderül azért, hogy mi rejtőzik e mögött, a kép mögött, egy kicsit felszínre jön az ő belső világuk, és ők viszont nagyon elfogadóak mindenkivel szemben, mondhatnám azt is, hogy mindenkit feltétel nélkül tudnak szeretni, és azért ez kijön a velük való kapcsolatban.
Tehát akkor tulajdonképpen már látjuk is, hogy mi az igazi előnye a nehézségekkel szemben. Én emlékszem, amikor először voltam sérült otthonban, kamaszként, önkéntesként a gyülekezet kapcsán segítségével, hát én úgy megijedtem, azt el sem tudom mondani. És aztán nagyon örülök, hogy még egyszer elmentem, és akkor, ahogy mondtad, rájöttem egy csomó mindenre. Te hogyan látod, hogy mitől jó ott dolgozni?
Hát ahogy mondtam is, hogy azért, mert nagyon sokat tudnak adni, ehhez viszont az kell, hogy mi is odaadjuk a jelenlétünket, az időnket az ő számukra. Nagyon sokszor én is beleesem abban a hibában, amikor egy ilyen húzósabb időszak van, hogy nagyon sok feladat van, és nem érek rá igazából. Tehát nem tudok teljesen jelen lenni az életükben, mert nekem általában nyitva van az irodámnak az ajtaja, és akármikor ott elmennek, akkor beköszönnek, vagy bejönnek, tehát nem kell időpontot kérni ahhoz, hogy bejöhessenek. De sokszor tapasztalom én is magam, hogy annyira belefeledkezek a munkába, hogy válaszolok a kérdéseikre, de igazából nem vagyok jelen a számukra. És ők azért ezt nagyon leveszik, érzékelik, ott is hagynak ilyenkor általában, és akkor el is szégyellem magam, hogy azért ez így nem jó, mert nagyon fontos ez a teljes jelenlét. Most Juhász Zsófiának jutott eszembe az egyik verséből egy sor, ő az Őrbottyáni Fogyatékos Otthonnak a vezetője volt, és van egy ilyen vers, amiben arról ír, hogy egész világot hozzál, hogyha jössz. és egész világot adjál, mert fél világoddal magadra maradsz. Tehát, hogy mi is érezzük azt, hogyha nem vagyunk jelen teljesen, akkor nekik nem jó, de nekünk sem lesz jó.
Hát én nagyon kívánom, hogy főként aki fiatal kóstoljon bele ebbe a világba, még akkor is, hogyha hosszú távon nem ott kíván dolgozni. Én életem és fiatalkorom egyik legszebb emléke kötődik ehhez, hogy az ott töltött időben jöttem rá, hogy valóban, ha ők valahova odafordulnak a teljes világukkal, tehát én olyan örömöt, olyan tiszta örömöt, mint az a fiatalember, akit busszal orvoshoz kísértem majd vissza az őrbottyáni otthonból, és a mellettünk elfutó fáknak soha életemben nem láttam, hogy valaki ennyire tudjon örülni, és a napfénynek, és mindenkinek, és ma is előttem van az a ragyogó szempár, és én rengeteget tanultam tőlük. Azért hosszú idő mióta te ott dolgozol. Nem fordult meg a fejedbe, hogy oké, szép és jó, szóval megbántad-e, vagy úgy érzed, hogy jó helyen vagy?
Azt semmiképpen nem mondhatom, hogy megbántam. Természetesen azért az embernek vannak olyan életszakaszai, amikor úgy érzi, hogy nagyon le van terhelődve, nem is feltétlenül a munka miatt, hanem egyéb más okok miatt. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem mondtam még a soha, hogy na, akkor most itt a vége, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember a lépést is meg tudja tenni, ahhoz azért sokkal több kell. Tehát, hogy azt nem érzem, hogy mondjuk addig, amíg nem tudnám, hogy mondjuk egy olyan utódom jön, akire jó szívvel bízhatom az egész intézményt, addig én biztos nem tudnék innen felállni.
Ezt jó hallani. A közösséget említettük, és így a beszélgetés vége felé, interjú vége felé erre kérdeznék rá, hogy többször hangsúlyoztad, hogy a közösség neked egy borzasztóan központi és missziós gondolat. Hogyan tudod ezt megvalósítani? Miért fontos ez, és hogy hogyan tudod ezt megvalósítani itt?
Nagyon jól, én azt gondolom, hogy itt is ugye ez a 12-es szám azért ez is elég kulcsfontosságú, de hát nem véletlenül volt Jézusnak is 12 tanítványa, legalábbis a hozzá legközelebb állók, és általában azt mondják, hogy a kis csoportokban is ez az ideális létszám. Nagyon nagy fokú a személyesség, sokkal jobban oda tudunk figyelni, és ahogy az előbb is említettem, a jelenlét, a jelenlevés az nem megerőltető, és ez oda-vissza adásból, kapásból történik. Nagyon sok programot igyekszünk a lakóknak szervezni, így a covidos időszakban is, amikor ugye látogatási tilalom van és kijárási tilalom van, de én azt gondolom, hogy ők nyilván hiányoznak a hozzátartozók, meg kellett tanulni egy újfajta kommunikációs formát, de nagyon sok olyan programunk van, amivel azt érzik, hogy teljesek a napjaik, teljes az életük.
Én azt gondolom, hogy ha lakóitokkal találkoznak, majd reméljük minél hamarabb a városi séták során az emberek, akkor látni fogják, hogy ez mind tükröződik az arcukon, ez az öröm és nyitottság. Mik azok a legkiemelkedő pillanatok, amikre így visszaemlékszel, akár pozitív, akár mint nehézség?
Elsősorban az, hogy borzasztó nagy önismeretet kaptam a fogyatékkal élő emberekkel való foglalkozás során. Nagyon sokszor álltam ledöbbenve, hogy úristen, mi lakozik bennem, mi vagyok én, vagy ki vagyok én, és ez más szituációban nem jöhetett volna elő, illetve ami még számomra nagyon fontos, ez pedig így tudom csak megfogalmazni, hogy az időzítés csodái, hogy akkor, amikor valamink nem volt itt ember anyagi hiányra is gondolok, akkor mindig éppen akkor, éppen annyi, éppen az az ember, éppen ott megjelent, és megkaptuk, és azért ez iszonyatos biztonságot adott, hogy így tudhatjuk magunkat Isten kezében. Ez nagyon fontos.
Anikó, nagyon köszönöm a beszélgetést, és kívánok neked nagyon boldog, örömteli éveket tovább is.
Köszönöm szépen, és a lehetőséget is.
Bíró Anikóval, a Kiskunhalasi Református Egyház Benyámin Szociális Intézményének vezetőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.